A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökké. Úrunk, hálásak vagyunk azért, hogy adtál erőt felkelni ezen a mai reggelen. Hálásak vagyunk azért, hogy noha nem természetes, de mégis mondhatjuk azt, hogy felkelt a nap. Nem természetes, hogy van mit tennünk, hogy vannak családtagjaink, vannak szereteink, akik körülvesznek bennünket. És Urunk, nem természetes, de mégis van a hálás a szívünk azért, hogy lehet egy lelki hajlék, egy lelki otthon, ahová eljöhetünk, ahol közösségben lehetünk, ahol a Te szavadat hallgathatjuk. Urunk, így kérünk, hogy megbecsülhessük ezeket a pillanatokat, és adorunk, hogy oda tudjunk figyelni a Te szavadra. Talán olyan sok minden jár a fejünkben, talán olyan sok minden elvonja a figyelmünket, de Urunk, kérünk azért, hogy most Te csendesíts el bennünket, és ahogy ebben az énekben is készültünk, hogy igét szól, igét hív, és valóban a Te kegyelmed készen van, csak ezt a kegyelmet át kell vennünk, és ezt hittel tudjuk átvenni, hogy ez rám is igaz, ez rám is vonatkozik. Urunkat, hogy ilyen lélekkel tudjuk hallgatni mindazt, amit elkészítettél mára. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitele és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Mikiás próféta könyvének 5. fejezetében, az első verstől a következőképpen. Te pedig, Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Származása visszanyúlik a hajdankorba, a távoli múltba. Csak annyi időre szolgáltatja ki őket, amíg a szülőasszony szül, de megmaradó honfitársai hazatérnek Izrael fiaival együtt. A nyáj elé áll és legelteti az Úr hatalmával, az Úristen fenséges nevével. Akkor nyugodtan élnek, mert hatalma kiterjed a föld határáig. Ez lesz a békesség. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a Te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Szeretett gyülekezet, drága testvérek! Az itt leírtak a Jézus születésének körülményeit részletező írás, a történelmi hátterét ismerve, körülbelül Krisztus előtt 750 és 723 között keletkezett, Jézus születésének pontos helyét és körülményeit profétálta meg, körülbelül 700 évvel Krisztus születése előtt Mikiás proféta. Olyan csodálatos látni, hogy a Szentírás, az Ószövetség számtalan helyen jövendől a Messiásról, Jézus Krisztusról, és a teljesség igénye nélkül összeszedtem néhány igét, amelyek kifejezetten a származásáról, a születés helyéről és körülményeiről, valamint megváltói munkájáról szólnak. Jézus megszületése előtt évszázadokkal, illetve azok beteljesedéséről. Így a kivetítőn most láthatóak az ószövetségi proféciák, amelyek több száz évvel korábban íródtak meg, és a másik oldalon pedig láthatók az újszövetségi iratokból vett mondatok, amikor is beteljesedtek azok a proféciák. Így az első, hogy Ábrahám utóda lesz Jézus, Mózes első könyvének 22. fejezetéből a 18. vers így hangzik, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe. Ez a mondat, ez a könyv feltételezések szerint Krisztus előtt 900-ban, a 9. században, a 900-ban íródott, és Máté evangéliumának első fejezetében a 2. és a 17. verse pedig arról számol be, hogy beteljesedett ez a profécia Jézus Krisztusnak, a Dávid fiának, az Ábrahám fiának nemzetség könyve. Összesen tehát Ábrahámtól Dávidig 14 nemzedék, Dávidtól a babiloni fogságba vitelig is 14 nemzedék, a babiloni fogságba viteltől Jézus Krisztusig szintén 14 nemzedék. Aztán arról is láthatunk proféciát, hogy Betlehemben fog megszületni a megváltó. Éppen Mikiás proféta könyvének 5. fejezetéből van a mai alapige. Ezt írja Mikiás: te pedig Efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled származik az, aki uralkodni fog Izraelen. Tudjuk, hogy Mikiás proféta 750 és 723 között uralkodott, illetve profétált, és már akkor le lett írva, hogy Betlehemben fog születni, egy pici porfészekben, nem a fővárosban, nem Jeruzsálemben, a vallási kultusznak a fővárosában, hanem egy pici falucskában, egy nagyon picike városkában, Betlehemben. És aztán Máté evangéliumában pedig olvashatjuk, hogy beteljesedett ez a profécia, amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében. Vagy azt olvashatjuk, hogy szűztől fog születni, szűztől, fiatal asszonytól. Itt a héber nagyon érdekes, hogy a héber szócska, ez mind a kettőre érvényes, szűztől is, fiatal asszonytól is. Hát tudjuk, hogy Mária fiatal volt. És azt olvashatjuk Ézsaiás proféta 7. fejezetében, aki Krisztus előtt 740 és 700 között munkálkodott. Ezt írja: ezért maga az Úr fog nektek jelt adni, íme egy fiatal nő, vagy szűznő teherben van, és fiút fog szülni, és Immánuelnek nevezik el. És aztán Lukács evangéliumának első fejezetében Lukács arról ír, hogy beteljesedett ez a profécia, a 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe, egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinak, Józsefnek volt a jegyese, a szűznek pedig Mária volt a neve. Aztán olvashatunk arról is, hogy milyen lesz a gyermeknek a hatalma. Szintén Ézsaiás proféta az, aki leírja ezt a 9. fejezetben, mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállá lesz, és így fogják nevezni: csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. És aztán szintén Lukács az, aki beszámol arról, hogy eljött az, akit vártak, akiről szólt a profécia: nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Vagy arról is szólnak a proféciák, nagyon érdekes, döbbenetes, Jeremiás proféta könyve 31. fejezetében olvashatunk erről, aki 605 és 604 között írta ezt a könyvet. Ezt írja Jeremiás, hogy nagy szomorúság lesz Betlehemben. Ezt mondja az Úr: hangos jajgatás hallatszik Rámában, és a keserves sírás. Ráhel siratja fiait, nem tud megvigasztalódni, hogy nincsenek többé fiai. És aztán Máté evangéliumának 2. fejezetében beszámol Máté arról, hogy mi ez a nagy sírás, hogy pontosan lehet, hogy a proféta nem értette, hogy miért fog keseregni a nép, miért fognak keseregni az asszonyok. De aztán Máté leírja: amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén,
nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden két esztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket, annak az időpontnak megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és sajgatás. Ráhel siratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. És aztán olvashatunk szintén Ézsaiás próféta könyvében arról, hogy ki is ez a Jézus. És aztán olvashatunk arról, hogy milyen körülmények között fog meghalni ez a Jézus. Ézsaiás próféta könyvének 53. fejezete, de rengeteg könyv van, ott odaírtam a Zsoltárok könyvének 22. fejezete, 69. fejezete, 15., 21. verse, és lehetne sorolni az 50. fejezet. Ezt írja Ézsaiás, megvetett volt és emberektől elhagyatott, fájdalmak férfi, a betegség ismerője. Eltakartuk arcunkat előle, megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig ami betegségeinket viselte, ami fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig ami vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Amikor kínozták, alázatos maradt. Száját sem nyitotta ki. Mint a bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a lyuk, mely némán tűri, hogy nyírják, ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élő közül, népe vétke miatt éri a büntetés. Krisztus előtt 740 és 700 között fogalmazódtak meg ezek a mondatok. És aztán János a 19. fejezetben ezt írja a profécia beteljesedéséről. Akkor Pilátus elvitette Jézust és megkorbácsoltatta. A katonák tövisből koronát fontak, a fejére tették és bíbor ruhát adtak rá. Oda járultak hozzá és ezt mondták, üdvözlék zsidó királya, és arcul ütötték. Pilátus ismét kiment az épület elé és így szólt hozzájuk. Íme kihozom őt nektek. Tudjátok meg, hogy semmiféle bűnt nem találok benne. Ekkor kijött Jézus az épület elé, rajta volt a tövis korona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk, íme az ember. Amint meglátták Jézust a főpapok és a szolgák, így kiáltoztak, feszítsd meg, feszítsd meg! Pilátus pedig ezt mondta nekik, vegyétek át ti, és feszítsétek meg, mert én nem találom bűnösnek. És aztán pedig azt olvashatjuk, hogy hogyan csúfolják Jézust a kereszten. A Zsoltárok könyvének 22. fejezetében, ami mivel 150 Zsoltár van, ezért egy hosszú évszázados írásoknak az összefoglalása, ezért írtam oda, hogy Krisztus előtt 1000 és 538 a babiloni fogság befejezéséig íródott a Zsoltárok könyve, évszázadokon keresztül, és a 22. Zsoltárban ezt olvashatjuk. Gúnyolódnak rajtam mind, akik látnak, ajkukat biggyeztik, fejüket csóválják. Az Úrra bízta magát, mentse hát meg őt, szabadítsa meg, hiszen kedvelte. És aztán Márk az, aki tudósít az evangéliumokban, hogy hogyan teljesedik be ez a zsoltári profécia, az arra járók fejüket csóválva káromolták már, mint Jézust, és ezt mondták, nosza te, aki lerombolod a templomot és felépített 3 nap alatt, mentsd meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóan csúfolódtak a főpapok is maguk között az írástudókkal együtt, és így szóltak, másokat megmentett, de magát nem tudja megmenteni. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták, akik vele együtt voltak megfeszítve. Szóval, drága testvérek, a teljesség igénye nélkül csak néhány profécia, ami az Ószövetségben megfogalmazódott, amit leírtak, néhány profécia, ami több száz évvel korábban le lett írva, és aztán, hogy hogyan teljesedett mindaz, amiről a proféták írtak. Több száz profécia iratott meg Jézusról, melyek évszázadokkal később be is következtek. A Jézusról szóló jövendőlés... Olyan jövendőlések, olyanok, mint egy puzzle. Mint egy puzzle. Itt lehet látni egy ilyen puzzle játékot, hogy az a fazon próbálja helyére illeszteni ezeket a puzzle kockákat, darabkákat. Amikor megtalálja az ember egyet darabkáját, még nem biztos, hogy összeáll a kép, de kezd kialakulni, kezd körvonalazódni. Így volt egy-egy profécia, egy-egy puzzle darab. De ahogy az időben haladt előre az emberiség, egyre több puzzle darab került elő, és teljesedett be minden, ami Jézusra vonatkozott. Visszatekintve, Isten olyan egyértelműen készítette elő az ő fiának jövetelét, ágyazta bele az emberiség, ágyazta bele a zsidóság történelmébe, és olyan döbbenetes, hogy olyan kevesen ismerik, és ismerték fel a mai napig. Pedig ha az ember venni a fáradtságot, ha elkezdeni ezt a puzzle játékot kirakni, elkezdene utána nézni, utána olvasni, kitárulna előtte mindaz, amiről Isten olyan nyíltan beszél. Nincs még egy olyan személy ebben a világ történelemben, nincs még egy olyan személy, akiről olyan nyíltan és olyan egyértelműen jövendőltek volna írásban, és be is következett volna. Mennyire igaz Napóleonnak azon mondata, ezt fogalmazta meg Napóleon, hogy az emberek mindent elhisznek, csak ne legyen benne a Bibliában. És mennyire igaz ez? Az emberek mindent képesek elhinni. Emlékszem, egyszer beszéltem egy biológussal, aki vallotta az evolúciót, azt tanította. Én meg bevallom őszintén, hogy nem hiszek az evolúcióban, sőt, az egészet, ha lehet így fogalmazni, nem akarok senkit megbántani, aki ilyenben hisz, de ez egész nem nagy, mint egy nagy tákolmány. Arra ment ki a játék, hogy Istent letagadják a teremtett világban. És beszélgetek vele, elmondja az érveit, hogy hogyan keletkezett a világ, hogy ősrobbanás, hogy volt hidrogén, meg hélium, meg mit tudom én, milyen részecskék, és aztán robbant egyet, aztán az életnek a feltételei kialakultak, és aztán lett az evolúció, ugye, a amőbák, papucsállatkák, meg biztos, hogy tanultunk ilyeneket biológiából, aztán hogyan fejlődött, aztán lett a majom, és úgy néz ki, hogy az ember meg lejött a fáról. Hát mondta meg, hogy te lehet, hogy lejöttél a fáról, de én nem jöttem le a fáról, az biztos. És elmondtam neki, hogy figyelj, hidd el neki, hogy legalább akkora hit kell ahhoz, amit te mondasz, mint amit én mondok. Tehát már ott meg tudtam fogni, persze ki vagyok én, senki, hát én nem vagyok természettudós, meg nem is jön én ezeket a dolgokat, csak tanították, meg picit tanultam, de már azzal meg tudtam fogni, hogy figyelj, te feltételezed azt, hogy volt egy hidrogén, meg egy hélium részecske. Na de honnan lett az a hidrogén, meg hélium részecske? Hát miből lett? Hát ne legyél már ennyire öntelt ember, hanem kezdjél már el gondolkodni, hogy honnan lett az a részecske. És aztán végigmegyünk minden egyes fázisán, és kiderül, hogy ugyanúgy hit kell ahhoz, amit ő állít, mint ahhoz, amit én mondok. Hit kell. És emberek nem hiszik el, és nem képesek elhinni, hogy Isten teremtette a világot. Olyan csodálatosan megteremtette, olyan csodálatosan megalkotta. Nézzétek meg, milyen tökéletes az ember. Tökéletes. Mi vagyunk azok, akik elrontjuk. Mi vagyunk. De tökéletesen meg lett teremtve az ember. És mennyire igaz, amit Napóleon mond, az emberek mindent képesek elhinni, csak ne legyen benne a Bibliában. És tényleg mennyire így van ez? Emberek áhítoznak jövendő mondásokra, jóslásokba bocsátkoznak, a jövőt szeretnék kutatni, mindent elhisznek, de amikor a Szentírás jön szóba, amikor arról beszélünk, hogy beteljesedik mindaz, amiről szóltak a proféták, akkor mindent elutasítanak, és semmit sem hisznek el belőle. Milyen szomorú, amikor Isten olyan egyértelműen beszél, és az emberek pedig nem hisznek Isten szavának. Persze sokszor a proféták sem értették, amíg be nem következett eseményeknél, hogy pontosan hogyan is lesznek ezek a történések. De Isten szólt rajtuk keresztül, ők pedig engedelmeskedtek. Olyan sok esetben átélték a proféták, amikor arról a kegyelemről profétáltak, amelyet nekünk szánt az Isten, a Szentlélek ihlette őket, és munkálkodott bennük, és így mondhatták ki azt, amit Isten rájuk bízott. De ők maguk sem teljesen értették. Nem értették. Biztos, hogy nem értették. De Istenek engedelmeskedve papírra vetették. Leírták. És aztán majd több évszázaddal később beteljesedtek. De nekik a feladatuk az volt, hogy ezekről jövendölni kellett. El kellett mondani. Hogy nem ide fog majd pottyanni egy ember, hanem Betlehemben fog megszületni. És higgyétek el, drága testvérek, nem Augustus császár volt az, aki irányította a történelmet, dehogy is. Most utána néztem, az volt az első összeírás a világon. Az volt az első összeírás. Hogy Isten hogyan mozgatta a szálakat, hogy Isten hogyan alakította a történelmnek az eseményeit. Akkor volt az első összeírás. Azt olvastuk Lukács evangéliumában, itt a liturgiában, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész nép összeirattassék a földön. Ugye akkor csak a római birodalmat ismerték, akkor még nem voltak műholdak, meg semmi, hanem a római birodalom volt a világ. És Isten úgy vezérelte a szálakat, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy írják össze az embereket. És így került József és Mária Betlehembe. Ha ez nem lett volna, Jeruzsálemben szülte volna meg Mária gyermekét. Vagy valahol máshol. De Isten úgy irányította a történelem szálait, hogy Mária és József eljusson Betlehemig. Miért? Mert a profécia erről szólt. Amit olvashatunk. Amiről Mikás profétált, hogy a legkisebb vagy Júda törzséből. De te neked ott kell majd megszületni Betlehemben. És aztán ment Mária és József, engedelmeskedve a világi hatalmaknak, engedelmeskedve a császárnak, és engedelmeskedve Isten proféciájának, hogy Betlehemben kell majd megszületni annak a gyermeknek, akinek majd nem lesz hová fejét lehajtani, olvassuk az igében. Hát egy szegényes körülmények között született Jézus, istálóban, nem palotában, hanem egy istálóban. És milyen döbbenetes, drága testvérek, hogy Isten a történelem szálait így igazgatja. És a proféták csak leírták azt, amit le kellett írni. És aztán innen tudhatva olvashatjuk, és így áll össze a kép Péter első levelének első fejezetéből, kutatva, hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről, és az ezeket követő dicsőségről. Hát ennek engedelmeskedve írták le a proféták azt, amit leírtak. De drága testvérek, mi abban a kegyelmi helyzetben vagyunk már, hogy azok a pázlű darabkák, melyek Jézusról szólnak, a rendelkezésünkre állnak. Ebben a könyvben, és higgyétek el, drága testvérek, ezért nincsen szükség már proféciára. Ezért nincsen szükség már a profétákra, mert minden le van írva ebben a könyvben. Minden. Mi már csak a beteljesedését várjuk. És már csak egy dolognak kell beteljesedni, amiről szól a Szentírás utolsó része. Hogy Jézus Krisztus el fog jönni. El fog jönni, és higgyétek el, ahogy azok a proféciák beteljesedtek Jézus születésével, itt létével, szolgálatával és halálával kapcsolatban, ahogy azok a proféciák beteljesedtek, be fognak teljesedni Jézus Krisztus második visszajövetelével kapcsolatos proféciák. Hogy ennek a világnak vége lesz. De vagy így, vagy úgy. Lehet, hogy úgy lesz a vége ennek a világnak számomra, hogy meghalok. Lehet, hogy úgy lesz vége ennek a világnak, hogy ő visszajön. De a profécia, olvassuk el. Tehát aki nem hisz, járjon utána, szoktuk mondani. Olvassátok el. Drága testvérek, olyan jó lenne, hogyha vennétek a fáradtságot, és ezeket a pázl darabkákat elkezdenétek összeilleszteni. Hogyha összeállna az a kép, amiről szól a Szentírás. És mi abban a kegyelmi helyzetben vagyunk, hogy látjuk már a darabkákat, és kezd összeállni ez a kép. Kezd összeállni. Az, hogy vannak, akik nem engednek Isten szavának, az ő dolguk, az ő problémájuk. De kezd összeállni a kép. És ebben a könyvben egy teljesen átfogó képet kaphatunk Jézusról. És így formában összeállt a kép. A kérdés az, drága testvérem, hogy ezen az ünnepen számodra vajon összeállt-e a kép? Hogy ülsz itt? Összeállt a kép? Tudod, hogy miről van szó? Tudod, hogy azok a proféciák, amelyek megirattak, az miattad meg miattam irattak meg? A tudósítás szerint a lenézett pásztorok és pogány mágusok oda találtak a gyermekhez. Összeállt nekik a kép az eljövendő messiásról. Vajon számunkra világos Jézus Krisztus földre jövetelének a célja, az értelme, valósága? Világos számunkra, hogy éppen azért kellett megszületnie Jézusnak ezen az ünnepen, amit később mondott Máté evangéliumának 9. fejezetében azt olvashatjuk, amikor látta a sokasságot, megszánta őket már, mint Jézus, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Hogy Jézusnak ezért kellett eljönni erre a földre, látta, hogy az emberek meggyötörtek. Drága testvérek, hány emberrel látom, hogy meggyötörte az élet? És talán lehet, hogy te is úgy ülsz itt, hogy meggyötört az élet. Lehet, hogy azt mondod, szenvedtem már eleget, de hidd el, Jézus ezt mondja, látta a sokasságot, és lát téged is, és megszán. Megszán, mert talán te is olyan vagy, mint a juhok pásztor nélkül. És látta te meg az én elesett életemet, hogy nem juthatok róla a kettőre nélküle. Lehet, hogy boldogulok az életben, de abban a békességben nem részesít senki és semmi, aminek a hiánya ott belül nyomaszt. És előbb-utóbb kibukik belőlem annak a hiánya. Hány és hány embert láttam már tengődni ennek a békességnek a hiánya miatt. És nem arról van szó, hogy nem találta volna a helyét ebben a nagyvilágban, hiszen egzisztenciája volt, vagyona volt, munkája volt, családja volt, de mégsem volt valami olyasmije, ami után vágyakozott a szíve. És aztán próbálta magában elnyomni, de újra és újra felszínre tört. És hányan vannak, akik kemény legénynek látszanak, vagy mutatják magukat, a hitről hallani sem akarnak, sőt azt mondják, hogy a hit a gyenge embereknek a mankója. Igen, de mindeközben elnyomják a szívük mélyén azt a békesség, a szeretet utáni vágyukat, amelyet senki és semmi nem elégíthet meg, és nem adhat meg, egyedül Jézus Krisztus. Pascal a híres matematikus szerint, idézem tőle, minden ember szívében van egy Isten alakú vákum, egy űr, melyet sohasem lehet betölteni semmilyen teremtett dologgal, csak Isten töltheti be azt Jézus Krisztus által kinyilatkoztatva. Próbálkozhat az ember, de sosem fog sikerülni. És eszembe jut egy kép gyerekkoromból, talán többeknek van ilyen otthon, esetleg a gyermeküknek, unokájuknak. És ennek a játéknak az a lényege, hogy abban a formában csak azt az egy formájú dolgot lehet beletenni. És amit Pascal megfogalmaz, hogy mindannyiunk szívében van egy Isten alakú űr, itt arról beszél, hogy vannak bizonyos dolgok ebben a világban, amiket te betölthetsz, de ezt az Isten alakú űrt, ezt a vákumot te nem tudod kitölteni. Azokkal a dolgokkal nem, amiket talán keresel. Nem tudod. És próbálkozhat az ember, de sosem fog sikerülni. Mert tudjátok, ez olyan, mint ez a játék. Nyugtatgathatja az ember a lelkét különböző dolgokkal, de sosem fog nyugalmat találni Jézus nélkül. Mert tudjátok, Jézus az egyetlen út és lehetőség. És ezért itt van ez a kép. Minden ember erre a bal oldalra születik rá. Az ember és az Isten között van egy hatalmas, áthidalhatatlan szakadék. És Jézus volt az, aki utat teremtett az ember számára, hogy átjusson arra a másik oldalra. És ezért mondja Máté evangéliumának 11. fejezetében, és aztán János evangéliumának 14. fejezetében azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást, én békességet adok nektek. Vagy a János evangélium 14-ben azt mondja Jézus, hogy békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is féljen. Tudjátok, erről van szó. Erről van szó, drága testvérek. Hogy azon az oldalon az ember teljes nyugtalanságban éli az életét. Próbálja az időt valahogy elütni, próbál keményen dolgozni, hogy addig se kelljen gondolni azokra a dolgokra, amelyek nyugtalanítanak bennünket. De igazából azon az oldalon mindig a teljes nyugtalanság lesz. Ezt tudjátok, honnan tudom? Ezt onnan tudom, hogy számtalan emberrel, amikor ott a halál közelében van, otton a teljes nyugtalanság. És lehet, hogy ti még itt, meg én is, vidámkodunk, vigyorgunk, bocsánat a kifejezésért, átröhögjük az egész életünket, meg vidámozzuk, meg bulizgatjuk, meg átbálozzunk itt mindent, lehet így élni. De ott, amikor oda kerül az ember, ott már nem fog vigyorogni. Ott már nem. Ott elkezd gondolkodni az élete értelmén. És keménykedhetünk itt, mert olyan kemény legények vagyunk. De nehogy oda kerüljünk, és aztán végig gondolva az életünket, azt lássuk, hogy mennyi elmulasztott idő van mögöttünk. És hányszor élhettük át, hogy a lényeges volt lényegtelen. Annyira eszemben jut, annyira a szívemen van az a mondat, sokszor idéztem már, de ide kívánkozik ez a mondat. Egy 50 év körüli ember. És csak ezért mondom, hogy legyen azért ez mindig figyelmeztetés számunkra. Itt kemény legénykedünk. De ez az 50 év körüli ember nagyon kemény dolgot fogalmazott meg ott a kórházi ágyban. Amikor diagnosztizálták nála azt a fajta betegséget, amit nem lehet gyógyítani. És azt mondta ez az ember, tudja, lelkész úr, olyan érdekes, 50 éven keresztül az egészségemet adtam a pénzért. Most meg minden pénzemet odaadnám az egészségemért. Tudjátok, lehet itt duhajkodni, lehet. De minden ember azon az oldalon van. Én is arra születtem, meg te is arra születtél. A kérdés az, hogy azon a hídon átmész-e, amit Jézus Krisztus adott, és teremtett meg. Lehet azt mondani, hogy nincs Isten? Lehet. Lehet azt mondani, hogy a hit az a gyenge emberek mankója. Lehet ezt mondani. Sok mindent lehet mondani, drága testvérek. Olyat is, amit a nyomdafesték elbír, és olyat is, amit a nyomdafesték nem bír el. De higgyétek el, hogy amikor oda kerül az ember, akkor sok mindent másképpen csinálna, és már nem teheti. Sok mindent másképpen csinálna. És ezért mondja Jézus, én békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de én nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Én nem úgy adom. Tudjátok, Jézus mást ad, és másképpen adja, mint ez a világ. És ezért is ennyire értékes, mert nem tömegcikk. Tudjátok, a kegyelem az nem tömegcikk. Nem tömegcikk. És a kegyelem az tulajdonképpen sok. A legtöbb embernek nem kell. Nem kell a kegyelem. Nem kell a megbocsátás, nem kell a bűnbocsánat, nem kell az örök élet. Milyen döbbenetes, nem csak egy érdekesség megint. Senki nem akar fiatalon meghalni, sőt, mindenki szeretne időskort megélni, de egyikünk sem akar megöregedni. Hát ezt az asszonyokon, a nőkön lehet leginkább látni. Tehát azt a pénzt, amit elköltenek a L'Oréalra, hát belőletek él. Meg akarunk, mindannyian időskort akarunk megélni, de egyikünk sem akar megöregedni. Hát nem? Nem döbbenetes? És tudjátok, a kegyelem az nem tömegcikk, és ezért igazán értékes. Egyedi. Ez csak neked szól, ahogy itt kiírtam, ez csak neked szól, csak érted született, csak érted szenvedett, és csak érted halt meg. De ezért ilyen drága a kegyelem, és ezért olyan drága az evangélium. Mert ez csak érted történt. Valaki egyszer egy prédikációban így fogalmazott, ha ezen a világon egyetlen egy ember élne, Jézus akkor is eljött volna ebbe a világba. Hát az evangélium az, hogy csak érted született Jézus. Csak érted szenvedett, és csak érted halt meg. Mindenki helyettesítse be a saját nevét. És tudom, hogy értem is megszületett, értem is szenvedett, és értem is meghalt Jézus. Lehet arról beszél, hogy hit. Tudjátok, a hit az egy nagyon-nagyon általános dolog. A hit az egy általános dolog, de ezért mondja az ige, hogy a hit mellé ragasztatok cselekedeteket. Sokan hisznek. Nem akarok senkit se elkeseríteni, de a Bibliában azt olvashatjuk, hogy még az ördögök is hisznek. A kérdés az, hogy itt az életedet oda tudod-e illeszteni Jézushoz? Ez a kérdés. Ez a kérdés. És ezért van súlya, tudjátok, a Jézusról szóló proféciáknak, és ezért van súlya a róla szóló evangéliumoknak. És drága testvérem, de jó lenne, ha ezen az ünnepen összeállna a kép arról a kisdeli Jézusról, akit ígért nekünk az Atya Isten, akiről jövendőltek a proféták. De jó lenne eljutni addig a személyes felismerésig, hogy erre a drága Jézusra van szükséged neked is, meg nekem is. De jó lenne, ha arra a békességre rátalálnál, és engednéd, hogy a békesség fejedelme rátaláljon ezen az ünnepen, hogy értelmet nyerjen minden az életedben. Akiről profétáltak, ő lett a híd az Atya és közötted. És itt befejezésül egy utolsó kép, mert tudjátok, itt erről van szó. Lehet, valaki azt fogja mondani, hogy pap, mit rémizget itt bennünket ilyen képekkel. Lehet ezt mondani. Sok mindent lehet. A napokban megfogalmazódott bennem az, hogy és nem azért mondom, hogy sajnáltassam magam, dehogy is, semmilyen szándék nincsen bennem, de én a gyülekezettől már kaptam sok jót, de nagyon-nagyon sok rosszat. Nagyon sok kemény dolgot. Kritikát, bírálatot. Sok minden. Még azok is eljutottak hozzám, amiket az ember esetleg a négy fal között mondott. De biztos, hogy azok is eljutottak a testvérekhez, amiket én mondtam négy fal között. Hát ezt tudom, hogy oda-vissza megy. Bár én igyekszem nem mondani semmit, hanem igyekszem gerinces lenni. Lehet azt mondani, hogy félelmet keltenek ezek a dolgok, de higgyétek el, nem. Nem félelmet akar kelteni az ember, hanem csak elmondani őszintén, hogy miről szól az ige. És erről szól. Erről. Hogy mindannyian erről, ezen az oldalon vagyunk. És látjátok, ott vannak az emberek. És nem veszik észre. Hát olyan egyértelműen, figyeljetek, olyan egyértelműen beszél az ige. Mózes 5. könyvének 30. fejezetét olvassátok el. Azt mondja az ige. Azt mondja Isten, elédattam az életet és a halált. Itt van, nézzétek. Ott van az élet is, meg ott van a halál is. De Isten azt mondja, hogy de te válaszd az életet, hogy élj te, mint pedig a te utódaid. És tudjátok, nagyon kevesen vannak, akik az életet választják. Pedig választhatnák. Jézus egy másik helyen azt mondja, hogy ott van a széles út, meg ott van a keskeny út. De milyen kevesen vannak, akik a keskeny úton mennek. Mert a szélesebben ott lehet lavírozni, nem? Ott mindent megenged magának az ember. A keskeny úton nem. És nézzétek meg, ez a széles út, meg a keskeny út. És nagyon-nagyon kevesen vannak, akik azon a hídon átmennek. Pedig lehet dönteni ma is. Ezért mondja a zsidókhoz írott levélben, ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Meg ne keményítsétek. És aztán Luthernek egy imádságát írtam ide. Olyan szép imádság. Úr Jézus, te vagy az én igazságom, én meg a te bűnöd vagyok. Magadra vetted az enyémet, és nekem ajándékoztad a tiédet. Olyanná lettél, amilyen nem voltál, és olyanná tettél, amilyen nem voltam.
Hát ezt köszönhetjük ennek a drága Jézusnak, aki megszületett, aki érted született, aki érted is szenvedett, és aki érted is meghalt. Drága testvérem, merj rálépni a kereszt hídjára, hogy üdvözülj mind te, mind pedig a te házad népe. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a te szavadért, és Uram, látod, hogy kinek maradt kemény a szíve, olyan jó lenne, hogyha a te szabad feltörni ezeket a kemény szíveket, és el tudnánk gondolkodni azokról a dolgokról, amelyeket most a szívünkre helyeztél. Hogy ne a mának éljünk, hanem merjünk rálépni a kereszt hídjára. Merjünk rálépni arra az útra, amire te hívsz, hogy életünk legyen. Amen.